Az olyasmit, ha tartanám egy előadás, hogy Isten mit gondol a pénztárcádról, nem biztos, hogy sokan jönnének el. Ugye, inkább ez az én pénztárcám, ugye? De ez egy olyan téma, a válás, hogy sokan érintve vannak. És a 17 évet csinálunk a filmklubot, 12 évet csinálunk ezt a szabadszombatot, és ezt a témát még nem dolgoztunk fel. Nem tudom, hogy direkt, vagy miért nem dolgoztunk fel eddig, de ez egy olyan téma, amit nem könnyű feldolgozni. De az elmúlt években egyre jobban nehezített rám ez a gond, hogy muszáj erről beszélni. Tehát nagyon örülök, hogy itt vagytok a mai napon. Mély dolgokról lesz szó, majd ezt ki fogom bontani. Én azt javaslom mindenképpen, hogy már is, soha nem tudom, hamar, hogy leveszünk a maszkokat, jó? Leveszünk a maszkokat, itt tesznek az asztalra, melletted, és ez a mai nap az őszinteségről lesz szó. Tehát készüljünk fel, nem egy könnyű téma. 17 évet csinálunk a filmklubot, és visszanyúltunk, hogy mondják, a mi kollekcióhoz, vagy inkább a magyar szó társainkhoz, nem tudom, hogy jól mondom. Kollekció, nem tudom. De amikor elkezdtük a filmklubot 17 év ezelőtt, akkor az egyik kedvenc filmem akkor is, most is, Velem vagy nélküled. Nem tudom, hogy hányan láttatok ezt a filmet, Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, az itt is mertem újra kihozni, mert kevesen ismerik. És egyszer mély tartalma van, egyszer nagyon jól lehet nevetni rajta. Egy humoros, romantikus, de nagyon mély tartalmú film. Ez a mai napon nem árt egy kis humor, kicsit fűszerezve a dolgot, hogy belevágjunk. Jó, nem mutatkoztam be. Ugye Fűtő Robi vagyok, én vagyok a Sarokhő gyülekezetnek a lelkésze, mi találkozunk a kávézóban, és 17 év ezelőtt elkezdtünk ezt a filmklubot, és nagy öröm számomra, hogy Büki Józsi és Büki Péter, aki éppen nincsenek itt a mai napon, ők ezt átvették, és ők vezetik ezt a programot, és nagyon jó látni, hogy hányan vannak itt, akik szolgálnak a konyhában. Köszönöm szépen, lányok, fiúk, hogy készítettek el sok-sok finomságot, és azok, akik az ajtóban állnak, és azok, akik pakolnak, tehát ez egy 20-30-40 fős csoportnak a munkája, és nagyon hálás vagyok, értetek. Szóval, Isten itt van velünk, forduljunk hozzá, és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk a mai napon. Mennyi atyám, köszönöm, hogy valójában a te jelenlétedben vagyunk, de jelenlétedben lehetünk, hiszünk, hogy nálad van békesség, nálad van vigasztalás és öröm is. Köszönöm, hogy te vagy az erős Isten, aki az előbb te rólad tudtunk énekelni, felemelni a hangukat, bevallani, hogy te vagy az egyetlen, aki érdemes, vagy te vagy az egyetlen, aki megéri azt, hogy mi imádjunk téged. Köszönöm, hogy te szeretnél szólni a mi szívünkhez. Köszönöm, hogy terved van velünk a mai napon. És köszönöm, hogy mindannyiunk fontosak vagyunk neked. Te látod, hogy hol tartunk ebben az egész folyamatban. Egyedülállók vagyunk, vagy házasok, vagy elváltak. Én nagyon köszönöm, Úr Jézus, hogy úgy tudjunk ezt az előadást kezdeni, tudván, hogy mindannyiunk nagyon fontosak vagyunk neked, nagyon értékesek vagyunk neked. Jól ismersz minket. Köszönöm, hogy tudunk te hozzád kiáltani most, és kérni, hogy valójában légy velünk, te vagy a mi, legyél a mi vigasztalónk, nagyon kérlek, hogy de szólj az emberek szívükhez, hiszem, hogy csak te tudod ezt csinálni, nem én. Kérlek, hogy segíts nekem, mint előadó, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rám bíztál, hogy tudjam ezeket elmondani, hogy érthető legyen mindenki számára, látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, kérlek, segíts nekem ebben a feladatban. Én kérlek, hogy légy velünk, áld meg minket saját magaddal, Krisztus nevében. Amen. Tehát egy pár dolog, hogy a szokásostól eltér, hogy az előadás után nem fogunk kis csoportba menni, ahol szoktunk, de mai napon azért mondom most, hogy utána föl lehet tenni kérdésedet, lehet kommentálni a dolgokat. Ez egy olyan téma, ami nem annyira egyértelmű, és sőt, nagyon várom. Jó, tehát az előadás után úgy fogunk ezt befejezni, hogy bárki lehet felszólalni, és tehát gondolkozzatok, mi az, amit szeretnétek kérdezni, vagy hozzátenni a gondolatokhoz. Jó, ez egy nyitott fórum a mai napon, ezt akarom mondani. Jó? Kezdjünk el. Amire, ahogy imádkoztam az előbb, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, az, hogy Istennek fontos és értékes vagy, elhívott téged, és célja van veled. A mai napon az előadásom legfőképpen az első Korintus 7, a 7. fejezetből veszem ki a dolgokat. Tehát a Korintus gyülekezet írt kérdések Pálnak. Tele voltak kérdésekkel a házasságról. És Pál a 7. fejezetében ott kifejezi az ő gondolatok a házasságról, a válásról. Nem egyszerű, elég bonyolult az egész, de szerintem előre jelezi nektek, hogy Korintus 7. fejezetből, és ezzel a verssel szeretném kezdeni a mai napon, hogy nem tudom, hogy itt ülsz, hogy hol tartasz, hogy az életedben egyedülálló vagy, házasságban élsz, vagy már elváltál. Egy dolgot szeretnék mondani mindenkinek, az, hogy te fontos vagy Istennek. És te értékes vagy Istennek. Egy egyedi darab vagy, ugye? Tehát Isten nagyon jól ismer téged, az összes vágyaidat, ahogy vagy, szeret téged, tudja, hogy miken mentél át, mire vágysz, milyen nehézségeid vannak. Az a vers azzal biztat minket, az, hogy az Istennek van egy hívás az életedre. Hív téged magához, hogy erősítsen téged, hogy vigasztaljon téged, hogy kapcsolatban éljél vele, és van egy küldetésed ebben a világban, és a te szolgálatod, a te munkádat, az életed az fontos. Ebben a világban egy nagyon fontos puzzle darab vagy ennek a világnak. Az ember nagyon könnyen tudja ezt elfelejteni, amikor sétál a tömegben. Hát én csak egy porszem vagyok. Nem, nem vagy egy porszem. Az Isten szemében értékes és fontos és egyedi vagy. Jó? Ez az alap mindenek, amit fogok elmondani mai napon. Egyedülállóként, és ezt most megint újra 1. Korintus 7, ez mint egy bevezető az egésznek. Egyedülállóként élni és az Urat szolgálni teljes életeddel, ez okozza a legkevesebb problémát az életben, és ugyanakkor sok örömet hoz. Érdekes. Pál, ugye ő egy egyedülálló. És ő beszél az ő egyedülállóságról, és ezt mondja, a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Most én több verset tudám ide betenni, mert Pál elég sokat beszél erről. Az első Korintus 7 arra szól, hogy ha te egyedülálló vagy, és a szíved ég az Úrért, és akarod őt szolgálni, az egy nagyon jó dolog. Pál azt mondja, ez a legjobb állapot. Ez a legjobb állapot. Problémamentes élet, mondja, egy házassághoz képest, ugye? Tehát ezt javasolja ebben a fejezetben, hogy ezt az életet élni, ez nagyon jó. És szerintem ez a nagyon sok egyedülálló, aki a világban vannak, és azért egyedülálló, mert nem az Úrat akarnak szolgálni, hanem az önmegvalósítás. Ugye ők is rájöttek, ez tök jó, szabad vagyok, csinálhatok, amit akarok, ez egy nagyon jó élet. Problémamentes. De Pál nem erről beszél. Pál nem erre az önmegvalósítás független fogyasztói szemléletre gondol, hanem arra gondol, hogy egyedül vagy, és a szíved ég az Úrért, az ő ügyért. De ez egyedülállóként élni, és az Urat szolgálni teljes szíven nagyon, nem tudom, hogy elég hangsúlyoztam, nagyon nehéz a szexuális kísértések miatt. Ezt magyaráznom kell? Bocsánat, hogy te. Milyen durva világban élünk. Szexuális kísértések vannak mindenhol. Internettől kezdve élő, 1. Korintus 7-9, ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. Pál azt mondja, ez a legrosszabb állapot. Ez a legrosszabb állapot az összes állapot között. Hogy ha valaki ebben az állapotban van, hogy egyedülálló, de nagyon ég, nagyon vágyik társa, vágyik a szexuális kapcsolatra, ez nagyon-nagyon nehéz. És a Pálnak a tanács az, hogy igen, az jó, ha összeházasodsz. Azért, mert a második vers, a paráznosság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Okay? Tehát ez egy valóságos kísértés. Beszéljünk erről. Ez a valóság. Okay. Házasságban élni is nagyon jó. A férj és a feleség egyé válnak, és élvezik az Istentől való egyik legnagyobb ajándékot. A szexualitás. Pál nagyon biztatja az egyedülállók, akik erre vágynak, hogy igenis házasodjanak össze. 1. Korintus 3. Pál emlékeztet és biztatja a házasság párok, hogy igen, éljenek ezzel a csodálatos ajándék, amit Isten adott nektek. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt. Hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. S ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. A szexualitás Isten ajándéka. Ő találta ki, ugye? Ő találta ki a szexualitás. Ez egyik legcsodálatosabb ajándék, amit ő adott az emberiségnek. És Pál biztatja keresztényeket, igen, éljetek ezzel, férj és feleségként. A szexualitás a házasságon belül csodálatos dolog. A házasságon kívül az Isten szemében tiltva van. Ez paráznosság. De a házasság ugyanakkor nagyon nehéz és sok problémával is jár. És Pál több versen keresztül beszél, hogy igen, nagyon jó, ha egy egyedülálló összeházasodik, szexuális kapcsolatba kerül a feleségével, de ne felejtjük el, hogy a házasság sok problémával jár. 1. Korintus 7 megint. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férhez megy a hajandon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Hogy beszél Pál a házasságról? Tudjunk, hogy a teremtéstől fogva a házasság az nagyon jó, de Pál egy nagyon valós képet fest nekünk. Készülj fel a házasságra, mert a házasság az nehéz lesz. Ez nehéz lesz. A házasság mindig nagyon nehéz volt. Mindig nagyon nehéz volt. Jézus idején sokan elvágták. És érdekes módon ezt a verset találjuk a Bibliában, hogy Mózes megengedte a válást. 5. Mózes 24. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. Ha, micsoda? Ezt olvassuk a Bibliában. 5. Mózes 24. Mózes megmondta a zsíroknak, az Isten népének, hogy igen, írj el egy levelet a feleségnek, és küld el, ha neked megúnod. Megvan írva a Bibliában. Csak az Ószövetség ugye mindig előre néz. Az Ószövetség mindig előre néz. De a lényeg azért hoztam ezt ide be. Mózes ugye majdnem 2000 év Jézus Krisztus előtt élt. 1600 év. Tehát Krisztus idején nehéz volt a házasság, de Mózes idején is nagyon nehéz volt a házasság. Nem Pál találta ez ki, ugye? Meg akarom óvni titeket. De amikor Jézus jött, ő is tanított a házasságról, és ő helyreállította Istennek a házasságra vonatkozó eredeti mércéjét, ugye? Tudjátok, a hegyi beszédben Jézus Krisztus többször olyasmit mondani, hogy azt hallottátok, hogy ne őj. De én azt mondom nektek, hogy ne legyen indulat a szívedben, mert az ugyanaz, ugye? Vagy ne paráználkodj, de én azt mondom neked, hogy ha úgy tekintesz egy asszonyra, akkor az ugyanaz, mint a paráználkodj, mint a már csináltál a paráznaságot. Magyarul volt egy mérce az Ószövetségben, és Jézus csak fokozta. Azt gondolta, hogy ez Isten ezt kér tőled? Nem. Nézd meg a szívedet. Tehát felemelte, és befelé fordította. Sokkal magasabb az Isten mércét, mint képzelünk. És akkor így beszél Máté 5-ben erről. Megmondatott ez is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. 5. Mózes 24:1. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt. És aki elbocsájtott asszonyt, vesz feleségül, az házasság törés követel. Akkor Jézus visszamegy Mózes előtt a teremtés rendjéről, ugye? És arra hivatkozik. Okay. Nézzük ezt meg. Tehát az Máté 5 volt, de most máshol ezek a papok oda mentek próbára tenni Jézus Krisztus, hogy ő milyen választ fog adni. Egyet fog érteni? Mózes-el? Hogy fogja ezt csinálni? Nézzük ezt meg. Jézus itt magyaráz, hogy miért ragaszkodik az Isten eredeti tervéhez. Ekkor a farizéusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsájtani a feleségét? Ugye? Most mit fog mondani Jézus? Fogja adni egy népszerű választ? Azt fogja mondani, amit mindenki akarja hallani? Persze, csak írjál levelet és bocsáss meg. Mit fog mondani? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdetől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgy, hogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Erre hivatkozik. Ez a két ember a szexuális összejövetel után ők egy testé válnak. Egy testé válnak. Isten így látja őket. Isten az, aki összehozt őket. Istennek a tervében volt ez a házasság. Az egy dolog, hogy ők kötöttek házasságot, de ez Istentől van az egész. Tovább megy. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Ugye, próbára teszik tovább. Jézus így válaszolt neki. Mózes szívetek keménysége miatt, ott van, engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Hoppá, Jézus tartja a mércét. A tanítványok, akik körülötte van, ők hogy reagálnak? Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. A tanítványok teljesen kétségben vannak esve. Jaj, nekem! Nem szabad írni egy levelet! Tehát magyarul ugye Jézus idején is a házasságnak a magas mérce, amit Isten adta az embereknek. Akkor is nagyon nehéz volt. Akkor is nagyon magas volt. Kérdés az, hogy ha a házasság annyira nehéz, és Isten ezt nagyon jól tudja, akkor Isten miért ragaszkodik még mindig ehhez a magas mércéhez? Itt vagyunk 2017-ben. Biztos ilyenféle előadás soha nem fog hallani a rádióban, vagy a tévében, vagy milyen internet dolgok vannak, vagy nem fognak erre beszélni az egyetemeken. De Istent látja, tudja, és meg mindig te. Ez a mérce. Miért? Azért, mert Isten tudja, hogy a válás még nehezebb, és még több fájdalommal jár, mint a leterhelt házasság. És Isten nagyon jól látja a másik oldalt is. Malaki 2. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkoratokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene. Mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Ha egy férfi csak elbocsátja a feleségét, akkor kiközösítik. Isten nagyon jól tudja, hogy az az asszony milyen fájdalomon keresztül fog menni, ugye? Lenézik, megítélik. Milyen borzasztó lesz neki. Meg van ítélve szegénységre az egész életen keresztül. El van vetve. A társadalom többet nem fog foglalkozni vele. Nem is beszélve gyerekekről, ugye? És Isten azt mondja, ezt ne csináld. Ne csináld, mert több fájdalmat fogsz okozni. Mint a erőszak tapad ruhájára. A válás azért annyira fájdalmas, mert ez egy elhagyatottság és árulás. Azért fáj. Azért fáj. Aki a legközelebb állt hozzád, aki egy test volt veled, az hűtlen lett. Aki szövetséget kötött veled, az megszegte. Ugye? Azért fájdalmas. Azért fájdalmas. Az, aki egy testével voltam, az most nincs itt. Az ígéretet tett, és esküt mondott, és nem tartotta be. Azért egy elhagyatottság, egy árulás. Az, aki legközelebb állt hozzám, aki a legjobban szeretem, aki elindultam közös vágyainkkal, az most nincs itt. Annál fájad nincs. Egy lelki és egy érzelmi elhagyatottság, ugye? Egy lelki és egy érzelmi elhagyatottság. Egyedül vagyok. Hol van a társam? Anyagi, közös ház, pénz, kocsi, cserbehagyás. Család, gyerek. Tehát minden, ami közös volt, a közös életünk, a közös lelkünk, most széttépnünk az egészet. És emiatt a világban a legnagyobb fájdalom. Hogy hívják ezt magyarul? Angolul az velcro. Tépőzár. Ugye? És amikor ugye összeteszed, akkor mintha egy darab lenne, és amikor széttéved, nagyon hangos, de ilyen tiszta repedés. Hogy mi lenne jó szó? Tiszta szétszakítás. Tehát most két különböző darab, és nem olyan rossz néz ki. De szerintem ez nem egy jó kép a házasságról. Gondolkozz, mi lenne egy jobb kép a házasságról, és tudjátok, hogy nekem két lányom van, és ez, ami jutott az eszembe. Hogy ez abszolút nem természetes. Tehát a szőr és a bőr az együtt van, ugye? És akkor ezt ráteszik, és amikor egy csinálják, akkor kimegyek a szobában, megyek innen, ez szörnyű néz ki, és akkor mutatják a bőrét, nézd meg, fel is húzta kicsit a bőrömet. De erről van szó. Erre van szó. Ez a házasságnak a törés, a fájdalom, amivel jár. Nem tudom, hogy ezt a New York Times bestseller könyvet ismeritek. The Unexpected Legacy of Divorce. Ez a Judith Wallerstein. 25 éven keresztül követte embereket, akik elváltak. Hozzáteszek még egy nagyon jó könyv, Between Two Worlds. Judith Wallerstein ajánlja ezt a könyvet ismerem is. Elizabeth Marquardt, ő is feldolgozza a gyerekeket, akik átmentek a váláson. És azért fontos ez a könyv, 25 éven keresztül követtek 131 gyerek, 60 családból, aki 3 és 18 éven között elváltak a szülők. És ez a Judith Wallenstein nagyon intenzíven követte őket, 25 éven keresztül csinált interjút ezek a gyerekekkel. Tehát meg akarták látni, hogy milyen hatás van a válás ezek a gyerekeken. 25 éven keresztül, ez soha nem volt ilyen study, mint amit csinálták itt. Kaliforniában történt, és Judith Wallinson arra azt látott, hogy azok a gyerekek közül csak 40%, mertek összeházasodni. Csak 40% mertek összeházasodni. Láttak a fájdalmat, láttak, hogy miként ment keresztül a szülei, és inkább úgy döntöttek, hogy nem. Ez nekem nem való. Nagyon ajánlom ezt a könyvet, mert próbálnak meggyőzni minket a társadalomban, hogy ha valaki elválik, akkor nem lesz hatás a gyerekekre. De lesz, de lesz. És ez a könyv ezt szépen feldolgoz, hogy nem mindegy, hogy mikor volt a válás, hány éves volt a gyerek. Azt nem tudunk, nincsen elég időnk erről beszélni, de ezt nagyon javasolom mindenkinek. Mindenki, aki megházasodik, extrém próbákon fog keresztül menni, és ezt garantálom. Ha valaki mást mond, az hazudik, az hazudik. Sokan meglepődnek, ugye? Összeházasodnak, legyetek boldogok, legyetek mindig olyan boldogok, amilyen vagytok a mai napon. Nem számolnak ezzel a fájdalommal, ami jönni fog, és simán csak lelépnek. Ezt a filmet többen ismertek, Kramer kontra Kramer, majdnem hoztunk be a mai napon a filmklubban. Dustin Hoffman, Meryl Streep van ebben a filmben. Nagyon szívszorító, de érdekes, hogy a film abszolút nem dolgozza fel az ő kapcsolatukat. A film azzal kezdődik, hogy Meryl Streep lelép. És az egész film feldolgozza a Dustin Hoffman kapcsolat az ő fiával. Betették egy nagyon aranyos fiú, azért szívszorító, hogy lássuk, hogy ez a fiú miken megy át, amikor pereskednek egymással a bíróságnál, ez a férj, vagy ez a volt férj és volt feleség. És a film nagyon szomorú, de a film arról szól, hogy Meryl Streep egy nap gondolt egyet, és azt mondja, én nem akarok házasságban élni, nem vagyok boldog. És ok nélkül csak lelép. Én meg akarom valósítani magamat. Nem volt feszültség, se konfliktus, nincs semmi, és azért nem akartam ilyen filmet behozni, mert a kapcsolatról van szó a mai napon. Mik azok a fájdalmak, amin keresztül menjünk, amikor valaki elválik? Tehát, ha keresztény vagy, milyen lehetőségeid vannak, ha padlót fogtál, és kétségbe vagy esve? Tehát tegyünk föl, hogy valaki benne van egy nehéz házasságban. Isten mit üzen neked? Milyen lehetőségeid vannak? Nézzük meg ezt. Ha jól tudom, akkor hat lehetőség van. Ha a társad megcsal téged, akkor szabad vagy, azt már mondtam az előbb, kivéve a paráznaság esetén kívül. Jézus ezt bízta, ugye? Mert azért, mert a paráznaság, vagy a házasság törés, az azért az egyetlen ok, amit Jézus megengedett, mert ugye, mert ketten egy test volt. És amikor valaki paráznaságot tesz, akkor az megszakítja azt az állapotot. Pál beszél erről az 1. Korintus 6-ban, hogy minden bűn, amit valaki tesz, a házasságon vagy a szexuálisan kívül, az a saját magán kívül tesz, de a szexualitás bűn az saját testeddel csinálod meg. És szóval, ha a társad megcsal téged, akkor Jézus azt mondja, de szabad vagy újra házasodni. Ha a társad elhagy téged, akkor szabad vagy újra házasodni. 1. Korintus 7:15. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Úr Isten, hogy békességben éljünk. Tehát szabad vagy, szabad vagy. Ha a társad elhagy téged, akkor de szabad vagy. Nem kell benne maradni abban a házasságban. Pál, mindjárt mondom. Harmadik, ha a társad meghal, akkor szabad vagy. 1. Korintus 7:39. Igen, Pál erről is beszél, ha a társad meghal, akkor igen, szabad vagy újra megházasodni. Ez a három. Négy, kezdjél változni, és higgyél abban, hogy a te változásod befolyásolja a társadat, és ő is kezd majd megváltozni, ugye? Hiszünk ebben. Én változok, és ez fog hatni mindenki körülöttem. Így működünk. De ha évekig küzdesz a házasságodért, külső segítséget is kértél, és a társad továbbra sem változik, és nem bírod tovább, és reménytelen vagy, mit mond a Biblia? Akkor elválhatsz tőle, de a Biblia azt parancsolja, hogy ne keressél egy másik társat, mert az paráznaság lenne. Inkább maradjál együtt, vagy egyedül. Okay? Tehát Pál ezt mondja a 10 és a 11. versben. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. De ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. Oké? Okay? Tehát a Biblia bíztat valaki, ha egy annyira rossz házasságban él, akkor szabad vagy elválni. A békességre hívott minket az Úr. Nehogy szenvedjünk egy házasságban, ami nagyon-nagyon rossz. Csak mielőtt hozol ezt a döntést, próbálj el mindent. Próbálj el deváltozni, próbálj el hozni valakit, hogy tudjál kibékülni. És csak az utolsó esetben akkor váljál el, de úgy váljál el azzal a tudata, hogy nem fogsz újra házasságban élni. Vagy nem keresel egy másik társat. Nehéz gondoltak ezek. Ötödik lehetőséged. Egyikük se változik, és maradtok a viharban és a magányos háborúban. Ez is egy lehetőség, logikus lehetőség, de ennyit fogok erre mondani, hogy no comment. Én nem fogok erre beszélni. Ezt az ötödik lehetőséget, ezt nem ajánlom senkinek. Ezt már láttam közelről az én szüleimmel. Hatodik. Mind a kettőtök kezd változni, és kezditek megtanulni szeretni a másikat. Ez a hatodik, ugye? Mert az nem elég, hogy csak az egyik változik. Abból nem lesz semmi. Kell, hogy két ember változzon. Akkor beszéljünk erről. Tehát hogyan lehet változni? Mi jelent küzdeni egy házasságért? Annyira jó kis slang, klisé. Küzdök a házasságomért. Mit jelent küzdeni egy házasságért? Erről szeretnénk beszélni. Milyen leckéket szeretne Isten tanítani nekünk a házasságon keresztül? Benne vagy a házasságban? Vagy esetleg készülsz a házasságra? Mit jelent küzdeni? Milyen leckéket kellene tanulnom? Mi az, amit az Isten akar tanítani? Vagy ha már elváltál? Mit jelent meggyógyulni? Következő dolgokat szeretnék mondani nektek. Öt főleckét emelnék ki a sok közül. Most én nem szeretnék most hivatkozni egy könyvre, hogy vegyétek ki ezt a könyvet és olvassál róla. Én írtam ezt az előadást, én szeretnék az én életemről beszélni. Jó? Amit én el fogok mondani, ez rólam szól, ezt felvállalom. Én akarok őszinte lenni veletek mai napon. Nagyon-nagyon sok ember mély fájdalmakat ér el. És ha én csak így kiállok, és teszek fel egy maszkot, és eljátszunk, hogy minden rendben van, és ezt próbáld ki, és ezt a könyvet olvasd, az nem lesz senkinek jó. Jó, tehát vágjunk bele, és azok a dolgok, amit el szeretnék mondani, ez lehet alkalmazni valakire, aki még nem házasok, ugye? Aki még egyedülálló, és gondolkozik azon, hogy most miből áll ez a házasság, és tényleg mit jelent felkészülni, vagy benne vagy, mit jelent küzdeni, vagy mit jelent meggyógyulni. Ez mindannyiunkra vonatkozik. Nézzük meg. Az első az, az, hogy Istennek terve és célja van a házasságoddal. Nem tévedett. Isten nagyon jól tudja, mit csinál veled. Felhasználja a házasságodat, hogy megpuhítsa a kemény szívedet. Jézus már megmondta nekünk, hogy mi a probléma. Ugye? A kemény szívünk miatt nem megy a házasság. Azért akarunk elválni. Miért? A másik miatt nem. A saját kemény szíved miatt akarsz elválni. És Isten fordítja a figyelmünket, hogy figyelj magadra. Hát, mi csak ebben a házasságban vagyunk. Ez nem volt az Isten akarata. Mi csak összeházasodunk. Mi döntöttünk el? Az egy dolog, hogy te döntöttél el. De ha benne vagy a házasságban, és visszafelé nézel az életedben, Isten szuverén módon összehozott titeket. Ő nem tévedett. Az egy dolog, hogy te azt gondolod magadról, hogy te tévedtél, ő nem tévedett. Érthető? Ezt nagyon sokszor hallottam házassággondozásban. Hát ez a mi hülyeségünk volt. Én el akarok válni, mert én ezt a hibát én követtem el. Az egy dolog. De van egy másik dolog, ami felülbírálja azt, hogy Isten nem tévedett. Isten megengedte. Ő az, aki összehozott. Neki dolga van veled. Az Isten ismeri az én kemény szívemet. Neki tudja, hogy milyen gyógyszer kell az én kemény szívemnek. Ugye? Ő foglalkozik személyesen velem, hogy megpuhítsa az én kemény szívemet. Kontra, legyetek mindig boldogok, ugye? Ez, amit hallok az esküvőken. Legyetek mindig boldogok, mint a mai napon. Mindig legyetek boldogok! Ez is nagyon jó, és ez nagyon-nagyon fontos. Hogy mondjam, ez az előadás most nem a házasságról szól. Ez az előadás a válásról szól. És van egy nagyon fontos valóság. Az, hogy az Isten akarod, hogy te boldog legyél, de neki, ez Isten, még van egy másik terve az élet. Nem csak, hogy boldog legyél, az, hogy ő formáljon téged. Ugye? És ő annyira bölcs, és nagyon jól tudja, hogy kell ezt csinálni. És ez az ő terve veled, velem. Ha ezt elfelejted, el fogsz veszni. El fogsz veszni. Oké, próbáljunk ezt apró pénzre kicsit felváltani. Tanítani akar és formálni akarja a jellemünket. A házasság a legjobb iskolája. Ugye? A házasság a legjobb iskola erre. Tehát, amikor a Biblia azt mondja, hogy kemény szívűek vagyunk, kicsit konkrétabban azt jelenti, hogy önzők vagyunk. Önzők vagyunk. Tele vagyunk saját vágyainkkal, tervekkel, ugye? Akarunk magunkat megvalósítani, ugye? Így vagyunk ebben a világban. Tele vagyunk saját magunkkal, hogy én mit akarok, mi az, ami nekem jó. Önzők vagyunk. Mi az, ami számomra fontos. És Isten látja mi önző szívünket, ugye? És mit csinál? Az, hogy meg akar tanítani minket szeretni és szolgálni a másikat. Hogy tanuljunk meg áldozatot hozni a másiknak. Tanuljunk meg, hogy nem én vagyok a legfontosabb az életemben. És ez egy olyan lecke, amit nem az ember megtanulja egyszer és változik, ugye? Ez mint ez a szőrhúzás, ugye? Én így vagyok beállítva. Itt vannak a terveim, gondolataim, álmaim, ezen kell dolgozni, ez ami fontos nekem, és Isten leállít minket. Lassuljál le. Foglalkozzál vele. Mi az, ami számára fontos? Hogyan tudsz ővele törődni? Mi az, ami neki jó? Hogy tudsz szeretni, szolgálni őt? Hogy tudsz lemondani a de terveidre, ugye? Lehet, hogy nem fogunk oda menni, nyaralni, ahogy te szeretnél. Lehet, hogy ide fogunk menni, ugye? És számtalan lehetőség van a házasságban lemondani a saját önzésünkre. Ez egy kemény lecke. Ez egy kemény lecke. Mert mi így vagyunk beállítva. De Isten azt mondja, nem adom fel, Robi, dolgozok rajtad, dolgozok rajtad. Másik, büszkék vagyunk. Ugye? Büszkék vagyunk mi. És Isten meg akar tanítani minket, hogy hogyan kell kritikát fogadni másoktól, ugye? Senki nem szeret kritikát hallani. Amikor valaki mondja, hogy Robi, ilyen vagy, vagy nem ezt kellett volna csinálni, vagy nem kellett volna azt mondani, vagy Robi, miért nem jobban terveztél ezt az utat? Miért nem jobban készítettél fel a dolgokat? Akkor mit csinálunk mi? Amikor valaki megmondja nekünk, hogy ilyen vagy, vagy nem ezt kellett volna csinálni, akkor első dolog, első reflex, védekezünk, magyarázunk, kifogásra tenni, hárítjuk. És te milyen vagy, ugye? És ez mind a büszkeség. Mind a büszkeségünk. És Isten ebből is nagyon szeretne faragni. Ebből nagyon szeretne faragni. Önzőek vagyunk, büszkék vagyunk, a kemény szívük miatt, és ítélkezőek vagyunk. Ítélkezőek vagyunk. És Isten hogy akarja formálni? Hogy megtanuljunk, hogy mit jelent elfogadni a másikat, ugye? Rengeteg a különbözőségeket köztünk. És mit jelent elfogadni? Hát én még nem gondolkoztam így, vagy nekem nagyon új. És esetleg így is lehetne kipróbálni, ugye? Ahelyett, hogy mindig úgy kell csinálni, ahogy én jónak látom. Ugye? Tehát Isten formálja a mi kemény szívünket. Formálja, hogy lassan kezdjünk változni. Lassan lemondjuk a saját vágyainkról, saját igazságunkról, ugye? És tanuljuk meg, hogy a másik mellettem tündi, az ő vágyai, az ő tervei, az ő látásai olyan fontos és olyan jó, mint az enyém. Sőt, sokszor sokkal jobb. Tehát a házasságban rengeteg probléma van. Azért, mert másképpen látjuk a dolgokat. Lehetne sorolni a szexuális igénytől kezdve. Hogy bánunk a gyerekekkel, hogy bánunk a pénzzel. Mindig lesznek problémák. De nem biztos, hogy ezek a problémákat meg tudjunk oldani. De viszont tudunk változtatni azon, ahogyan viszonyulunk a problémákhoz, ugye? Vannak problémák a házasságban, amik nem fognak eltűnni. Tűnni, és én most 22 éve vagyunk házasok. És vannak gondok, és mindig lesznek gondok. És nem biztos, hogy Isten ezt a problémát elviszi. Ugyanott marad. Nem változik meg a helyzet, de mi az, ami változik? Mi? Én. Ahogyan viszonyulunk a dolgokhoz. Ez kezd változni, ugye? És ez az embernek a reménye, hogy lassan az Isten formálja karakterünket, hogy jobban tudjunk egymást szeretni, szolgálni, és nem saját magunkkal foglalkozni. Az ott az első. Második. Növekszem az Istennel való kapcsolatban. Tehát az első pont miről szólt? Hogy a házasságom rólam szól. A házasságom rólam szól. Istennek dolga van az én kemény szívemmel. Ez az első. Ha akarsz ebből kicsúszni, akkor soha nem fogod megtanulni a leckét, amit Isten akar tanítani neked magadról. De nem csak rólam szól, hanem az én kapcsolatom Istenről szól. Megtanuljunk sírni, mint egy törött edény. Tehát ott ülsz, padlót fogtál, vagy ülsz a padlón, és a házasságod szétesett. És az egész helyzet olyan, mint a kedvenc porcelán szilánkra tört. És ott vagy, és próbálod összetenni ezt a porcelán, de alig látod, mert a könnyek folynak ki a szemedből, vagy esetleg azon az estén nem vagy szomorú, hanem annyira ideges vagy, hogy remeg a kezed, és nem tudom, ha a legjobb ragasztót találnám, nem tudom összeragasztani ezt a porcelánt. És ott vagy, mint egy törött edény. És azt mondja, Uram, hogy kerültünk mi ide? Mi történt itt? Oda viszünk az Úr elé, mit? Két dolgot. Oda viszünk az összes fájdalmainkat. Az összes bűnt, amit követtek ellenem. Menjél az Úr elé, mint egy áldozat, az összes fájdalmaddal. Sorold fel, mi történt. Mi az, amit nem bírom. És mondd el, Uram, láttad ezt a terhet. És megkérheted tőle, hogy Uram, add nekem szeretet az én szívemben. Add nekem a szent lelkedtől való vigasztalást. Add erőt, hogy én tudjak felkelni. Uram, légy velem, látod ezt a fájdalom, ez túl nagy, ez túl sok. És az Isten mindig találkozik velünk. Nem tudsz olyan mélyre menni, hogy az Isten, hát én nem tudok oda nem menni. De hogy az Isten mindig ott van. Oda vinni nem csak a bűnt, amit követtek ellenünk, hanem oda vinni a bűnt, amit mi követünk a másik ellen. Ne felejtsd el, hogy nem csak áldozat vagy, de felelős vagy a saját bűnédre. Nagyon sokan akarják oda vinni a fájdalmat, amit mások okoztak neked, de az Úr azt mondja, ne, én vagyok a megváltód. És én meghaltam a de bűnedért. És mondd el, Robikám, mi az, amire de vagy felelős? Mi az, amit te nem jót csinálod? És tudjátok, büszkék vagyunk, arrogáns és vakok vagyunk. Nem látjuk a saját hibáinkat. Nagyon-nagyon félelmetes. Félelmetes belegondolni. Isten bíztat, még keresd meg ezt szívedben. Mi az, amit másképpen kellett volna csinálni? Hol van a de hibáid? Ezeket mondd el az Úrnak, a saját bűneidet, de nem állsz meg ott, hanem tovább mész, és megragadod a Golgotai keresztet. És abban nyugszol meg, hogy bevallottam az én bűnémet, az én Uram lát engem, eltörölte az összes bűnémet, ugye? Az ő gyermeké váltam, szeret engem, elfogad engem, abszolút nem ítélkezik, nem haragszik rám, ugye? Megbocsájtott a bűnémet, és igaznak nyilvánított, magyarul én ott ülök a fájdalomban, de az Isten ott van közel, és azt mondja, szeretlek. Megbocsátlak. Nem haragszok rád. Álljunk fel, és nekivágjunk. Az evangélium az egyetlen, ami tud vigasztalni, és igazán erőt adni, amikor átéled a saját töredtségeddel. Annak ellenére, hogy én milyen vagyok, és mire vagyok képes, az Úr azt mondja, az én gyermekem vagy. És el vagy, a bűneid el vannak bocsájtva, és igaznak ítélek, igaz vagy az én szememben, és a mennyország vár rád, és én nem foglak soha nem hagylak el. Tudok ez erről énekelni, szép kliséket csinálni róla. A kérdésem az, hogy de ezt átélted a mai nap, vagy átélted? Ezt átélted? Tudod azt magadról, hogy én ilyen vagyok, vagy erre vagyok képes, de az Úr, Isten, Jézus Krisztuson keresztül lát engem, és a Krisztus érdeméért abszolút nem haragszik, hanem felem van és szeret. És amikor az ember ezt átéli újra, és újra, és újra, akkor de kezdesz edzelni. És kezdesz felnőni. Erről van szó. Megtapasztalni és átélni újra és újra. Mit jelent, hogy én az Istenhez fordulok egy közbenjáróval. Nekem szükségem van egy közbenjáróra. Oké, tehát az egész arra megy ki, hogy növekedjünk fel a mi kapcsolatunkban Istennel. Harmadik pont, megbocsájtani a társamnak, ahogy Isten megbocsájtott nekem. Efézus 4. Ahogy Isten megbocsájtott neked, most úgy fordulj el a társadhoz, és úgy bocsásd meg őt. Mit jelent megbocsájtani? Elengedni a másiknak a tartozását. Kezelni a haragot. Nem harcolni az igazságért, hogy kinek van igaza. Hány házasság gondozásban részt vettem az elmúlt években. Éveken keresztül a házasság gondozásban szolgáltam Pálhegyi Ferenc mellett. Kint van a könyvem, amit írtam a házasságról, az a cím, hogy béküljünk ki, de hogyan. Isten használta ezek a sok házasság konferenciák, sok házasság gondozás, használta az én házasságomat, a házasság, amit láttam a szüleimmel, hogy mit jelent ez? Mi az, amit az Isten kér? És amikor elindul egy tipikus házasság gondozás, mindenki elmondja az ő jogát, és hogy miért ő neki van igaza. És hihetetlen meggyőző tud lenni, ameddig ez másik ember nem szólal fel. Ugye? Hogy hú, mint a két különböző történet van itt. Most melyik igaz? Az az én dolgom, próbálni, megérteni. De tudjátok, hogy a legtöbb történet soha nem tudod kitalálni, hogy kinek van igaza. És az a pár, aki folyton azt akarja kitalálni, hogy kinek igaza van, hol fognak kiugodni? A bíró elé. De a lelki gondozónak azt nem, hogy kinek van igaza, az, hogy tudunk így kibékülni. Ez egy másik dolog, ez egy másik történet. Amire én vagyok felelős, az, hogy mi van az én szívemben. Mit csinálok az a sok igazságtalan fájdalom, ami az én szíve felhalmozódik. Keserűvé válok. Mert ha keserűség van a szívedben, a sok fájdalom, ami felhalmozódott, mit fogsz te csinálni? Csípőből fogsz igazságosan visszavágni, ugye? Te bántottál engem, igazság szerint, akkor én bántom vissza. És megvan oldva. És nagyon ravaszok vagyunk, nagyon ravaszok vagyunk. Hogy szoktuk ezt csinálni? Millióféleképpen, ugye? Voltam egy városon, megérkeztem, megkérdeztem a lelkész és a feleségétől, éppen a feleségétől megkérdeztem, hogy vagy? Hát most büntiben vagyok. Büntiben? Azt mit jelent, hogy büntiben vagyok? Hát, tudod. Nem tudom, az mit jelent, hogy büntiben. Hát, nem beszél hozzám már 3 napja. 3 nap nem szól hozzám. Most mi történik itt, ugye? Feleség megbántotta őt valamivel, de mivel ő tiszteletes úr, ugye? Nem kiabál, nem haragszik, és csak nem szól a másikhoz, ugye? És ezzel, ugye, mit csinál az illető? Az igazságot szolgáltatja, ugye? De megbántottál engem? Én tudom, hogy kell okozni neked fájdalmat, én csak nem szólok semmit. Közben eljátszom, hogy én vagyok a szent. Én nem vagyok mérges. Értitek? Ilyenek vagyunk. Becsapjunk magunkat. Az igazság szolgáltatás. Miért? Mert nem tudunk megbocsájtani. A harag, keserűség, a fájdalom felhalmozódik. És majd én visszafizetem. Nem tudom, gondolkozzál a saját kreativitásodra, hogy szoktál ezt csinálni. De az Isten azt akarja, hogy mi megtanuljunk elengedni a másiknak a tartozását. Most elengedni a másiknak a tartozását nem olyan egyszerű dolog ez, ugye? Az egy dolog, hogy megbocsájtom, de akkor hogyan kommunikálunk egymással utána? Valójában meg tudtad bocsájtani? Hogyan tudod, hogy nincs keserűség, fájdalom a szívedben? És csak mondod, olcsón, megbocsájtottam. Csak nem szólok hozzá. Hát az kiderül a beszédben. Tehát meg kell tanulni, elmondani az igazságot a szeretethez ragaszkodva. Világ legnagyobb trükk. A világ legnagyobb értéke, hogy valaki el tudja mondani az igazságot a szeretethez ragaszkodva. És nem kerülni a konfliktust. Én erre vagyok hajlamos. Kerülni a konfliktust. Magyarul hagyjuk, ne beszéljünk róla. Csak itt van. Most nem tudom, hogy de melyik kategóriában vagy. Fájdalom van, és nem beszélsz róla, vagy inkább mész egy késsel a más. Na, beszéljük meg! Mert valamelyikre vagy hajlamos, garantálom. Senki nem úgy született a földbe, hogy én tudom elmondani az igazságot, a szeretethez ragaszkodva. Nem. Nem, 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 nem. Vagy letámadod a másikat, vagy elvonulsz. Vagy agresszív, vagy passzív. Vagy agresszív és passzív. Ez a legjobb. Most hogy lehet ezt, kicsit másképpen csinálni? Csak melegesen mondom, hogy minden ponthoz olyan sok gondolat van. Próbálom összesűríteni ezek a gondolatok, hogy gondolkozunk tovább ezek után. Máté 18, a gonosz szolga példázatot. Aki ismeri ezt a sztorit, mert Jézus Krisztus elmeséli ezt a történetet, nekem nagyon sokat jelentett ez a történet. Olvastam, keserűség volt a szívemben, és nagyon megijedtem. Uram, én olyan vagyok, mint ez a gonosz szolga. Mit akarsz mondani nekem? Megijedtem, hogy mi van? Mi van? Mi van velem? És ez a gonosz szolga példa nagyon érdekes, hogy van egy úr, akinek több szolgája van, és egy nagy teremben összehívja az összes szolgákat. Emlékszek a történetről? És kihívja az egyik szolgája, és megmondja neki, hogy barátom, te tartozol nekem 10,000 talentum. 10,000 talentum, ami alig tudjunk felfogni, hogy az mennyi nagy tartozás. Tehát mondjuk 100 évnek a fizetése, vagy 10,000 évnek a fizetése. Tehát 10,000 talentumnak a tartozása. Lényeg az, hogy rengeteg pénz. És akkor hogy reagál az a szolga, amikor az ő főnök, vagy az ő ura, az kijelentette mindenki előtt? Azt mondja, hogy add nekem egy kis időt, és én visszafizetek neked mindent! Most nem tudom, hogy mit gondolt, hogy fogja ezt visszafizetni, mert ez nagyon-nagyon sok pénz. És akkor mi történt utána? Ott mindenki előtt az úr meglepte őt. Elengedem a tartozásodat. Nem kell visszafizetni. És próbáljuk elképzelni a többi szolgák. Hallottad, most mit mondott? Elengedte az ő tartozását. Ez hihetetlen. Velünk is fogja ezt csinálni. Ez óriási dolog. És érdekesen, hogy ezen a történeten nem tudunk semmit a gonosz szolgáról, hogy hogyan reagált. Jézus mesél ezt a történetet, és amikor olvasod, akkor az első gondolat, hogy reagált. Tehát megköszönte? Megértette, hogy mi történt veled? Ez egy óriási dolog. De nem tudunk semmit róla, csend. És most ez a szolga kivonul a nagy teremből, ott hagyja a többieket, és most mi lesz vele? Ki meg is fog örülni? Elmondja a feleségének, a gyermekének, hogy nincs több adósságunk. Mi lesz vele? Mi van? És mi történik? Rögtön a következő vers találkozik valakivel, aki tartozik neki 100 dénár. Most 100 dénár, a 10,000 talentum ez képest semmi, de mégis mi ez a 100 dénár? Ez 100 napi munkának a bér, ami nem semmi. Ugye? Több mint 3 hónap fizetése. Nem semmi. És mit csinál ez a szolga? Nagyon izgalmas, hogy fog viszonyulni hozzá. És mit csinál? Oda megy, elemér. Te tartozol nekem, fizetj vissza 100 dénárt! És elemér nagyon meglepődött, mert tudta, hogy ami történt az előbb. Tehát mi van itt? És az úr hall ezek a dolgokról? De most álljuk meg egy picit. Az ő viselkedés elárulta, hogy valójában mi van az ő szívében, ugye? De tegyünk fel, menjünk vissza a történetben, neki hogy kellett volna reagálni? Hogy kellett volna viszonyulni a másikhoz, ha valójában átélte azt, hogy elfogadta az úrtól, hogy ő elengedte az ő nagy tartozását. Mert az ő viselkedésével elárulta, ugye,
hogy ő még mindig igyekszik összeszedni pénzt innen-onnan, mert az ő fejében vissza kell fizetni az ő urának, ugye? Én még tartozok neki is, adja nekem 100 dénárt, próbálom mindenkitől behajtani. De még tartozol nekem, nem engedtem el a te tartozásodat, ugye? Mert ő se engedte el az én tartozásomat. Hó, értetek, hogy mi történik itt? Nem, érti valamit, valami nagyon nincsen a helyén. De most képzeljünk el még egyszer ezt a történetet, jó? Ha az illető átélte azt, valójában, akkor el tudom képzelni, hogy leborult volna, megköszönte. De amikor találkozik legközelebb valakivel, aki tartozol nekem, ugye te megbántottál engem, ugye? És most te tartozol nekem, akkor hogy reagált volna vele? Mit kellett volna csinálnia? Mondjatok, mit gondoltok? Mit kellett volna neki csinálnia?
Elengedni? Én engedtem volna, sőt, megint van egy csőre is, hogy gyere barátom. Mm. Az ilyen főnök, milyen rendes volt, elengedtett a pénzt, okay. Gyere
őrünk. Tehát hallottátok, mit mondott ellenér? Hogy el kellett volna engednie az ő tartozását, ugye? Mert az Úr elengedte az ő tartozását, megbocsájtotta neki, és most én elengedem a de tartozását. Jó hangzik? Hányan azt gondolják, ez egy helyes válasz? Igen, Zsuzsa, azt gondolod?
De el kell engedni, világos.
El kell engedni? Csak úgy? Valaki más gondol?
De hát akkor magammal tudok ki.
De nem, ez a folyamatban, hogy
engedd el a
felét. Mediátor vagy. Akkor a felét. Az jó. Most figyeljetek. Inkább úgy kérdezem, ha ő úgy viszonyult az ember felé, ahogy az ő ura viszonyult hozzá, akkor hogy kellett volna viszonyulni hozzá? Ha ugyanazt tett vele, amit az ő főnök tett vele, akkor mit kellett volna csinálnia? Elengedni. Elengedni. Ki az, aki azt mondja, hogy elengedni? Oké. Okay. Még egyszer kérdezem, jó? Neki ugyanúgy kellett volna bánni vele, ahogy az ő úr bántott vele. Mi kellett volna csinálnia?
Legyen, hogy lehet.
Zsuzsa. Ezt már mondtam kétszer, és mondtam, ez nem egy jó válasz. De hiába mondjuk 3-szor, 4-szer, 5-szer.
Mit?
Mit kellett volna csinálni?
Nem tudom, hány az 10 000 tálentumot.
Igen.
9999-nek a elengedését is még rátestályozza az emberre. Hogy te még ennyit elkérhetsz tőlem.
Nem. Figyeljétek. A kérdésben van a válasz. Oké? Okay? Neki ugyanúgy kellett volna reagálni hozzá, ahogy az ő úr viszonyult hozzá. Most mi volt az első dolog, amit az ő úr mondott neki? Én azzal kezdtem. Igen. Barátom, te tartozol nekem. Értitek? Azaz. Inteni, és akkor meglepni. Barátom, amit te csináltál, az iszonyatosan fájt. Barátom, ahogy te viselkedtél velem, az nagyon-nagyon nehéz. Jaj, bocsánat, hogy így bántottam veled. Én már megbocsájtottalak. Én nem haragszok rád. Én elengedem a te tartozásodat. Én már ezt feldolgoztam, mielőtt beszéltünk.
Akkor miért kérdeztem meg elnézést?
Azt akarom mondani, hogy az Úr azzal kezdte a beszélgetés. Ez Isten így bánik velünk. Barátom, te tartozol. Te bűnös vagy. Mit mondasz? És a legtöbb ember, hagyj engem békén. De ki van fizetve mi adósságunkat? Most amikor én ezt a példázatot olvastam, és keserűség volt az én szívemben, nem tudtam túltenni magamat. És nagyon féltem, olyan vagyok, mint ez a gonosz szolga, és az Isten, tudjátok, ezt a megbocsátás példázatot tanítottam éveken keresztül a lelkészi konferenciákon. És megijedtem, hogy akkor én az vagyok. És ez is, Robi, vedd elő, és olvasd még egyszer. Te nézd meg alaposan. És az Isten erre rámutatott, hogy tudod, miért a problémád? Te nem ezt csinálod, hanem nem, semmit nem csinálsz. Te nem mersz konfrontálni és inteni másokat, akik bántanak téged. És Robikám, ne kerüld a konfliktusokat. Azért felhalmozódik a lelkedben fájdalom, mert nem mersz konfrontálni. Nem mered mondani a másiknak, hogy ez fáj nekem. Te tartozol nekem. Én igyekszem megbocsájtani, de nem szólok. Most nem tudom, hogy te konfliktus kerülő vagy. Ugye ráhúzva ezt a keresztény maszkot, én vagyok a jó keresztény, én mindenkit megbocsájtom. Igen, és kerülöd a konfliktust. És éveken keresztül csinálod, felhalmozódik benned. Kemény lett a szívem. Hogy? Ez hogy történt? Igen, mert nem mondtad a másiknak. Életemben legnagyobb dolgokat megtanulni, inteni és nem ítélkezni. Inteni és nem ítélkezni. Ha valaki megbántott téged, lepd meg. Bocsáss meg, de először mondd meg neki. Mondd meg. Nincs meg négy szem közt. Ha valaki bűnt követett el ellened, menj el és nincs meg négy szem közt. Felelős vagy a szívedre. Felelős vagy, hogy ne halmozódik fel a keserűség. Meg kell tanulni inteni. Hogy lehet inteni? Érzelmeket közvetíteni. Amikor nem töltünk időt egymással, vagy amikor így beszélsz velem, nekem ez nagyon nehéz. Nekem ez nagyon fáj. Amikor állandóan az interneten nézel, és nem vagyunk együtt, nekem ez nehéz. Tényközlés, érzelmi közlés. De mi nem szeretünk így beszélni. De rohadék! Megint nézed az internetet? Így könnyű. Én megmondtam, én megintettem. Ja. Ez jó, igen, ez nagyon jó. Pontosan erről van szó, hogy a harag, a keserűség bennünk van, és a harag az csak egy ablak, amilyen keresztül látjuk az igazi érzelmek. Az, hogy fájdalom, szomorúság, hiányérzetem van. Tanulni kell, hogy van ez a érzelmi világod. Miről beszélünk itt? Ez a haragkezelés. Ez a haragkezelés. Mert amikor folytatta a másikat, ez harag. Arról van szó. Szólni kell harag nélkül. Igazságot kell mondani szeretettel. És kérdéseket feltenni. Ugye? Látom, hogy most nehezen tudsz figyelni rám. Nehéz napod volt? Ahelyett, hogy hova figyelsz? Nem figyelsz rám! Nehéz napod volt? Most nehéz figyelni rám? Lehet inteni valakit egy kérdéssel, amit azt jelenti, hogy nekem szükségem van még információra. Valamit láttam, ami nem jó, de nem fogom megítélni, mert a megítélés az jelenti, hogy én már tudom, hogy de milyen vagy. A kérdés feltevés, az nem vagyok biztos. Nézzük utána. Kéréseket megfogalmazni. Azt szeretném kérni, hogy tudunk egy óra múlva találkozni. Most ez nem a házasságról beszél, ez az előadás. Mi negyedik lecke ez, hogy kezeld meg a haragot, ami a szívedben van. A keserűség, a fájdalom. Tanuljál beszélni róla, kimondani az igazságot, szereted. Tanuljál valójában megbocsájtani a másikat. Oké, ötödik pont. Meg lehet tanulni ezek a leckéket Isten nélkül. John Gottman írt egy szenzációs könyvet a házasságról. Ő egy író Amerikában, és ezek a dolgok, amiről most beszéltem, tényközlés, énközlés, stb. Nem a probléma, a probléma, hanem ahogy te viszonyulsz a problémához. Ez az író fantasztikus. Nagyon ajánlom mindenkinek, az ő könyvei le vannak fordítva magyarra. És a Gottman egy teljesen hitetlen valaki. Ő nem beszél Istenről. De ne felejtsük el, hogy az Isten miért is engedi a nehézségek az életünkben. Miért is enged minket be egy nehéz házasságban? Azért, mert neki dolga van velünk. Ugye? Ő akar formálni minket a házasságon keresztül, hogy amikor a mély vízben vagyunk, fölnézünk, ugye? Ahogy énekeltük az előbb, ahogy a hullámok csapnak föl a fejünk fölött, akkor nézzünk fel Istenre, és tanuljunk meg, hogy mit jelent kapcsolatban élni vele. Ugye? Azért arra is szól az 1. Mózes 3.16, hogy amikor Isten hozta az ő ítéletet a bűneset után Ádám és Éva fölött, azt mondta, hogy igen, fogsz vágyakozni a férjed után, de ő fog uralkodni fölötted. Magyarul a házasság, mint intézmény, egy ítélet vagy egy nehézség alá van rendelve. Most az Isten miért nehezítette a házasságot, mint kapcsolat? Mert gondoljunk bele, ha ezt nem csinálta volna meg, mi történt volna? Akkor mindenki boldogan élt, és soha nem fordult vissza Istenhez. De az Isten azt a dolgot, amit ő eredetileg megáldott a teremtés történetben, rögtön ugyanazok a dolgot leterhelte. Hogy nem haragból, hanem tanuljunk meg visszafordulni hozzá. És ne gondolni, hogy az életben meg fogjunk találni a boldogságot. Mert nincs boldogság Isten nélkül. Isten a forrás. Ő akar adni nekünk, hogy mi tudjunk adni másoknak. Most miért fontos ez? Ezen a héten elmentem és meghallgattam először az életemben Pál Ferit. És lenyűgöző, mint előadó. Az előadás hatás alatt voltam egy pár napig utána. Folyamatosan gondolkoztam. Most mit is történt ott? Ő feldolgozta Gottmannak a könyvét. Nem tudom, ki volt ott kedvesten. Rengetegen voltak ott. 400-500, nem tudom. Ott voltál? Szoktál lenni, szoktál. És ő beszélt Gottmannról, és zseniálisan tudta visszaadni. Zseniális színész képességei vannak ennek az embernek. De amikor eljöttem onnan, a következő pár napja egy nagyon nagy szomorúság körülvett engem. És gondolkoztam, hogy mit is történt ott kedveste? Mit is történt? Amikor Pál Feri felépett a színpadra, azt mondja, Isten hozott. És onnantól kezdve az Istennek a nevét soha többet nem említette. Ő beszélt Gottmannról, beszélt ezek a technikákról, beszélt ezek az igazságokról, fantasztikusan előadta, fantasztikusan lehet megérteni, hogy most miről itt szó, mi az én tennivalom, mit kell csinálnom. És nagyon örültem ezek az általános igazságokért, nagyon jó, csak az volt a kérdésem bennem, hogy ez az ember miért akar segíteni embereket, hogy gyógyuljanak meg ez a házasságokból Isten nélkül. Miért akar tanítani, és közben tagadja az Istent? Miért nem legalább mutat, hogy az egyetlen reményed van az, hogyha Istenhez fordulsz? Mert ő fantasztikusan tudja leírni, mi a probléma, és mi a megoldás. És olyan gyönyörű szépen tudja leírni, úgy, mint John Gottman, de Isten nélkül. Nekem ez nagyon nehéz volt megérteni, és gondolkoztam, hogy az emberek, akik járnak ezek az előadásokra éveken keresztül, és hallja, hogy lehet ezt csinálni Isten nélkül, hogy lehet gyógyulni Isten nélkül, nincsen szükség Istenre, ezt meg tudod csinálni, és hallja ezek az igazságokat. Milyen hatást fog kiváltani belőlük az évek során? Mit gondoltok? Van egy jó barátom, aki járt Pál Feri előadásokra éveken keresztül, sok mindent tanult, ez egy nagyon értelmes, fiatal ember. És ő azt mondta, hogy ő éveken keresztül járt, jegyzetelt, minden megtanult, és hót depressziós lett. Nagyon sötét lett az ő élete idő után. Mert ő rájött, hogy az én életemben ez nem működik. Én ezt nem tudom csinálni. Hiába tudom, mi a jó válasz, hiába tudom az igazság, én látom magamat, én ilyen vagyok, nem tudok változni. Nem tudom ezt megvalósítani az én életemben. És azt mondja, Robi, én lezuhantam. Ő katolikus. És azt mondta, akkor megtértem. Akkor tértem meg. Az én mélységemben Isten szólt hozzá, hogy igen, úgy, ahogy vagy, Jézus Krisztus meghalt, érted? És megértettem az evangéliumot, ugye? Kezdtem inni a forrásból. Rájöttem, hogy mi jelent Jézus Krisztussal, a Szentlélekkel. Rájöttem, hogy az egész, ami megtörtént az én életemben, azért történt meg, hogy én megtaláljam az Istent. Mert ha valaki az ő mélységében, ugye, Gottman talál, akkor lehet, hogy meggyógyul az ő kapcsolat, és nem is gondolkozik most, Isten mi közül az egészhez? Értetek? Amikor az ember ott a mély ponton volt, és Isten kész volt szólítani, hogy közel legyen Istenhez, valaki megoldotta az ő problémát. Hú, de jó, most már nem kell Istenhez fordulni. Rosszabb lett az állapota. Nem szoktam beszélni másokról. Isten használja Pál Ferit. Mert ő fog majd Isten előtt állni majd egyszer, amikor az Isten megkérdezi. Ez nem az én dolgom megítélni. Én remélem, hogy ő valahogy ezt tudja magyarázni, hogy miért nem beszél Istenről. Mint pap. De majd ő, ez az ő dolga. Én ezt csak akartam említeni nektek, mint ötödik pont. Amit Isten csinál most a te életedben, mint egyedülálló, mint házas, mint aki elvált, azt tudnod kell, hogy ez egész arra szól, hogy te tudsz találkozni az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. Minden arra megy ki. A Biblia elejétől kezdve fogva, erről szól az egész Biblia. Tehát gyorsan, kész vagy összeházasodni, vagy újraházasodni? Gondold végig, felelős vagy, ne nyugodjál Istenben. Magyarul, hát az Istennek a terve úgyis megvalósul az életedben. Nem. Azt mondod magadnak, amikor benne vagy a házasságban, de nem a házasság előtt. A házasság előtt gondold végig. Mire kell gondolni? Évek során szoktam csinálni házasság előkészítő beszélgetés párokkal, jegyes pároknak. Az első kérdés, mesélj az elvárásaitokról. Magyarul, vegyél egy naplót, és kezdjél írni, milyen elvárásaid vannak. Mert ezek az elvárások megnyilvánulnak a de gondolataidban, a házasságodban. Nagyon fontos. És mit jelent közös elvárás listára jutni? Második, mesélj egy konfliktusról, amit meg tudtátok oldani. És ha az a fiatal aranyos házaspár, hát nekünk még nem volt konfliktus, akkor még nem vagytok kész összeházasodni. Ezt pauzra teszünk, és gyertek vissza egy év múlva. Tehát legyen egy jó konfliktus, és akkor majd meséljétek erről. Harmadik, mesélj a másik karakteréről. Mik a jó és rossz tulajdonságai? Én még nem gondolkoztam ezen. Akkor gyere vissza egy év múlva. Jó? Tehát milyen a másiknak a karakter? Mit tudsz mondani az ő karakteréről? Soroljál fel jó dolgok és rossz dolgokat is. Mind a kettő. Mesélj a különbözőségetekről, ugye, mert vannak. Ugye? A nemi különbözőségekről, a családi háttér, az érdeklődés. Mit szeretsz csinálni szabadidőben? Ezek nagyon-nagyon fontos. Minél több különbség, minél nagyobb, minél nehezebb lesz. Csak számolni kell vele. Nem baj, hogy sok különbség van, az nem baj, csak azt tudni kell, hogy mik ezek a különbségek. Miben és hogyan hasonlítotok egymásra? Minél több dologban hasonlítok egymásra, ennél könnyebb lesz a házasság. De lehet, hogy unalmasabb lesz, nem tudom. Tehát minél több dologban hasonlítok, ez jó. Mesélj a másiknak a hit életedről. Mit tudsz róla? Beszéltek hitbeli dolgokról? Mesélj az ő hitéletéről. Ő mit tud, mit gondol az evangélium? Szoktatok együtt imádkozni? Mesélj a barátságotokról. Mit szeretek együtt csinálni? Ugye, mert szeretnél összeházasodni a legjobb barátoddal. Barátotok vagytok? Utolsó, mesélj a másiknak a családi hátteredről és barátaidról. Milyen az ő családi háttér? Az nagyon fontos. Milyenek az ő barátai? Mit tudsz róla? Mesélj nekem. Tehát ezek a kérdés nagyon fontos, és így lehetne készülni, újra házasodni, vagy először házasodni, hogy igen, napról előveszem, és kezdek írni, mit tudok ezek a dolgokról. Itt befejeztem az előadást. Egy hirdetni balom van, és akkor átadom a szót Szabinak, és ő fog nektek felolvasni egy nagyon szép, igaz történetet Richard Paul Evans-től. De nem akarom elfelejteni, hogy úgy terveztünk ezt az előadást, hogy ahogy mondtam az előbb, hogy én a Sarokkő gyülekezetnek a lelkésze vagyok, és lent találkozunk a kávézóban minden vasárnap délelőtt. És nekünk ez a szabad szombat, ez egy hivatalos misszió a gyülekezetnek. Tehát a gyülekezet támogatja ezt a programot. És számomra, mint misszió, nekem az a fontos és lényege, hogy mindenki járjon egy gyülekezetbe. Azért csináljuk ezt a programot, nem hogy az emberek csinálnak a programból egy gyülekezet, hanem hogy mindenki megtalálja az ő helyét egy gyülekezetben. Mert hiszem abban, hogy a gyógyulás az egyéni életünkben az ott kezdődik és szépen tud kibontakozni egy gyülekezetben. Ahol az ember nem csak jár egy közösségre, hanem közösségben él egymással. És ha te ott vagy, itt vagy mai napon, és érintve vagy a témával, szeretnél foglalkozni ezzel, akkor mi szeretnék a Sarokkő gyülekezettel és a Szabad Szombat programmal együtt elindítani egy 6 hetes ilyen, nem is tudom, mi lenne a jó szó, nem akarom tanfolyam, hanem egy kis csoport elindítani, ahol közösen azok az emberek, akik benne vannak a mélyvízben, és szükségünk van emberek, akik tudnak erről beszélni. Dori itt van. Álljál fel, Dori. És a Dorihez lehet fordulni, és lehet jelentkezni. Nála lesz egy jelentkező lista, jó? És most gondolkozunk azon, mert ez a szolgálat az elváltak felé, ez nagyon-nagyon ideiglik a Szabad Szombat programmal, és a gyülekezetünk. Tehát szeretnék kifelé, szeretnék mindenképpen segíteni, és legyen egy hely, ahol emberek tudnak összejönni, és beszélni erről a fontos témáról. Jó? Tehát Dori itt lesz, kint lesz a pultnál, és ott lehet jelentkezni és feliratkozni, ha gondolod, igen, szívesen részt vennék ennek az 6 hetes programon. Okay. Köszönöm szépen, és átadom a szót Szabolcsra.
Richard Paul Evans, működik a mikrofon? Működik. Richard Paul Evans, amerikai író, a New York Times bestseller írója, egyetlen mondattal mentettem meg a házasságomat. Feleségemmel éveken át veszekedtünk. Néha elgondolkodtam azon, hogy hogyan is házasodtunk össze, pedig nagyon ellentétes a személyiségünk. Minél tovább éltünk együtt, annál nehezebben ment az együttélés. A gazdagság és a hírnév nem segített ebben, sőt, egyre nehezebb volt. Minél többet veszekedtünk, annál inkább eltávolodtunk egymástól, és a szívünk megkeményedett. Azt hittük, hogy a béke már sosem költözik vissza az otthonunkba. Épp egy turnén voltam, amikor Kerivel ismét hatalmasat veszekedtünk telefonon. Teljesen tehetetlennek, magányosnak és tompának éreztem magam. Ekkor Istenhez fordultam. Csak álltam a zuhany alatt, és kérdések kavarogtak bennem. Volt, hogy ordítottam a tehetetlenségtől, de volt, hogy magamba roskadtam. A szívem mélyén tudtam, hogy Keri a feleségem jó ember. Úgy gondoltam, hogy én is jó ember vagyok, és bár a válás gondolata elborzasztott, az együttélés már elviselhetetlenül fájdalmas volt. Miért vettem el ezt a nőt, aki ennyire nem illik hozzám? Miért nem akar megváltozni? A végén a földre rogytam és zokogtam. Ha ő nem változik, akkor majd én. Másnap, amikor hazaértem, a feleségem hidegen fogadott. Ilyen együtt feküdtünk a hitvesi ágyban. Egymáshoz oly közel, és mégis fényévekre. És akkor megértettem, hogy mit kell tennem. Másnap reggel, még az ágyban fekve, megkérdeztem Kerrytől. Hogyan tehetem jobban a napodat? Kerry dühösen nézett rám. Mi? Hogyan érhetem el, hogy jobb legyen a napod? Sehogy csattant fel. Miért kérdezed? Azért, mert komolyan tudni szeretném, hogy mivel tehetem jobbá a napod. Cinikusan rám nézett. Tényleg mit akarsz? Tényleg csinálni akarsz valamit? Akkor mosogass el. A feleségem feldühödött, és nyugodtan azt mondtam, jó. És elmosogattam. Másnap megint megkérdeztem, mivel tehetem jobbá a napodat? A válasz egyszerű, de határozott volt. Takarítsd ki a garást. Vettem egy nagy levegőt, és lehet, hogy felemeltem volna a hangom, ahogy a feleségem számított rá, annyit mondtam, jó. Felálltam, és a következő 2 órában kitakarítottam, és elpakoltam a garázsban. Kerry nem tudta, mit gondoljon. Aztán másnap reggel megint feltettem a kérdést. Mivel tehetem jobban a napod? Semmivel, válaszolta Kerry. Nem tehetsz semmit, és hagyd ezt abba! Azt feleltem, nem lehet, mert megfogadtam. Minden nap megkérdezem, hogy mivel tehetem jobban a napod. Miért csinálod ezt? Mert drága vagy nekem, és a házasságunk is drága nekem. Aztán másnap is megkérdeztem, és másnap is, és azután is. Majd a 2. hét közepén csoda történt. A kérdésemre Kerry szeme megtelt könnyel, és sírni kezdett. Ekkor a feleségem ezt mondta. Kérlek, ne tedd fel többé ezt a kérdést nekem. Nem veled van a baj, hanem velem. Tudom, hogy nehéz velem. Nem értem, miért maradtál meg mindig velem. Gyengéden felemeltem az állát, és a szemébe néztem. Mert szeretlek, mondtam. Hogyan tehetem jobban a napod? Nekem kellene ezt kérdeznem most tőled, mondta. Kellene, de nem most. Most én akarok változni. Tudnod kell, hogy milyen sokat jelentesz nekem. Kérlek, bocsáss meg, amiért így viselkedtem veled. Szeretlek. Én is szeretlek, mondta. Hogyan tehetem jobban a napod? Kerry gyengéden rám nézett. Lehetne, hogy együtt töltsünk egy kis időt? Csak te meg én. Nagyon szeretném. Ezután még 1 hónapig minden nap megkérdeztem, és a kapcsolatunk megváltozott. Ezután már a feleségem kezdte kérdezni tőlem. Mit szeretnél, hogy mit tegyek? Hogyan lehetnék jobb feleséged? A köztünk lévő fal leomlott. Egyre többet beszélgettünk, mindent megbeszéltünk egymással. Soha többé nem veszekedtünk. Ez idő alatt megértettem, hogy a mi történetünk illusztrálja a házasság legfontosabb leckéjét. A kérdést, hogyan tehetem jobban a napod, minden kapcsolatban mindig fel kellene tenni. Bár a szerelmes regények arról szólnak, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak, de az igazi munka csak ezután kezdődik. Valójában az életben a szeretet nem csak abból áll, hogy jót akarunk a másiknak. Az igazi szeretet nem csak az, hogy a másik ember másolatai legyünk. A legfontosabb fejleszteni magunkat, gyakorolni a szeretetet, a türelmet és a gondoskodást. Nem akarom azt mondani, hogy a mi tapasztalatunk kerével minden párnál működik, de azt igen, hogy a válás határán minden párnak érdemes megpróbálnia. Én végtelenül hálás vagyok ezért a kérdésért, mert amely megmentette a házasságomat, a családomat. Hálás vagyok, hogy reggel ezt kérdezhetjük egymástól. Mivel tehetem? Hogyan tehetem jobban a napodat?